Szép napot kívánok mindenkinek! Én Rejtmesz Kornél vagyok, és a Korona Krónika 2020. május 8-án készült 18. epizódját hallhatjátok. Ahogy az általam szerkesztett adásokban már megszokhattátok, a tartalom valamilyen tematika köré fog épülni. Az eheti adásunk központi témája az irodalom. Három színes regényajánló mellett egy fiatal tehetséges költőtől hallhatjuk egy gyönyörű versét szavalni, amelynek címe A szarvas lába. Az adásban mindemellett még hallható lesz egy általam írt groteszk hangvételű novella, amely a koronavírus karanténjának ihletéséből született. Hallgassátok őket szeretettel! Gombás Dóra az első irodalmi könyvajánlójában a 20. századi német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb alakjának, Thomas Mannnak a Varázshegy című regényét fogja bemutatni.
Én a múlt heti ígéretemnek megfelelően ma is egy könyvajánlóval készültem nektek. Ma Thomas Mann egyik könyvéről, a Varázshegyről szeretnék beszélni. Ez a könyv ugyan nem egy járványról szól, csak egy sima betegségről, mégis azt gondolom, hogy ez éppen olyan fontos, hanem fontosabb most, mint a járványokról szóló könyvek. A Varázshegy egy betegséggel és annak lélektani következményeivel foglalkozik, így most talán aktuálisabb, mint valaha. Megint csak nem a könyv cselekményét szeretném egyébként ismertetni, egyrészt azért nem, mert ez a könyv inkább lélektani, azaz belső történésekkel foglalkozik, nem annyira külsőkkel, másrészt pedig azért, mert nem ez a célom ezekkel a könyvajánlókkal, hogy a könyvek cselekményét ismertessem. Az a célom, hogy a figyelmetekbe ajánljam őket, és arra ösztönözzelek titeket, hogy elolvassátok őket. Most is arra a kérdésre keresem tehát a választ, hogy ez a regény hogyan köthető a jelenlegi helyzetünkhöz, hogyan segíthet nekünk ebben. A történet alapját az adja, hogy Hans Castorp elutazik egy tüdőszanatóriumba, hogy meglátogassa az unokatestvérét. Itt aztán kiderül, hogy ő maga is beteg, így 3 hét helyett végül 7 évig kell maradnia. Castorp ez a 7 év alatt hihetetlen jellemfejlődésen megy keresztül, erről szól tulajdonképpen a regény. Minden hosszabb betegség egyik fontos jellemzője, hogy kiszakítja az embert a külvilágból. Ilyenkor teljesen elvesztjük az időérzékünket, szinte észre sem vesszük, hogy múlik az idő, és egyfajta védettséget is érezni vélünk a külvilág fenyegetéseivel szemben. Ez utóbbira egyébként a könyvben a hegyen lévő szanatórium is csak még inkább ráerősít, mint egy kontrasztot képezve a síkvidéken lévő világgal szemben. Ezt a védettséget azonban el kell engednünk egy ponton, nem menekülhetünk örökké a betegségbe, a szanatórium védett világába. Castorp egyébként a regény végén 7 év után végül azért hagyja el a szanatóriumot, hogy részt vehessen az akkor éppen kirobbanó első világháborúban. Ez, mint már említettem, egy hosszú folyamat vége, Castorp ugyanis a 7 év alatt tényleg hihetetlen jellemfejlődésen megy keresztül. Ennek az eredménye az, hogy nem kapaszkodik a betegségbe és a szanatórium védett világába, hanem képes kimenni a külvilágba és szembenézni a ráváró fenyegetésekkel, ezeket szimbolizálja itt a háború. Esetenként most úgy érezhetjük, hogy ez a karantén is olyan, mint egy hosszabb betegség, hiszen ez is egyfajta védettséget, vagy legalábbis annak az érzetét nyújtja. Úgy érezhetjük, hogy a járvány által megszabadulhatunk a külvilág fenyegetéseitől. Fontos azonban tudatosítanunk, hogy ez csak menekülés a részünkről, menekülni pedig hosszú távon nem lehet, vagy legalábbis nem érdemes. Itt jön a képbe a regényben kifejtett jellemfejlődés, ezen nekünk is át kell esnünk, el kell engednünk ezt a védettséget egy ponton, hiszen nem lehet örökké egy betegségbe, vagy épp a karanténba menekülni. Ez a regény tehát szerintem most sokaknak hasznos lehet, mindenképpen érdemes elolvasni.
Szabados Attila fiatal művész, a Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok alapszakának hallgatója. Attila szereti szabad idejét a szenvedélyének, az irodalomnak szentelni. A versírás idővel rendszeres időtöltésévé és lelki kifejező eszközévé vált, az alkotásai többek között olyan kulturális és irodalmi folyóiratokban jelentek már meg, mint a Kontextus, a Drót és a Pré. A következőkben a Szarvas lába című alkotását hallhatjátok.
A szarvas lába. Hazudtál az áprilisi hóban. Tavasz volt. Sipkás hajléktalanok másztak elő az útszéli bokrok alól, amíg mentünk. A megzavart idő előhívta őket, akik a fejüket minden este itt teszik le. Mi a házban, ők a földön, ezért erről nem beszélünk. Mindannyian itt lakunk a város szélén. A bogárhátú autónk a sarkon áll, visszahúzza rozsdás gerincét, ezért évek óta gyalog megyünk. Ez az eset, amit úgy haláztam elő, mint egy kölcsönkért noteszt, mára mindegy. Hagytam, hogy a kezed vigyen, néha felkapaszkodok, lábaimat pedig elengedem a talajtól. Ha öreg leszek, gondolom, újra vinni fognak. Olyan támasz kell majd hajlott gerincemnek, akikről lehúzhatom a kabát ujját, amíg átkísérnek egyik pontból a másikba. A bogár hátú másképp hajol, hátán tavat csinál, ahogy olvad a naptól áztatott hóleve. Az olyan csodálatos állatok, amiket ígértél, előjönnek hóban is. Megyünk. 2 éve itt metsző halmaz vagyunk. Vagy a föld szorítja lábamat, vagy te a kezemet, csak valami tartson itt. Errefelé ritkák a szarvasok, pedig itt lakunk az út mellett az erdőnél, ezért ígértél szarvaslábakat. És a szarvast magát, de darabjait mégis könnyebb, mint az egész világra azt mondani, hogy a tiéd. Egész évben várom a tavaszt, hogy biztosan halljam mondanod a szarvasok futását. De nem szólunk, csak megyünk. Talán azért, mert tegnap kenyeret vettél, ma tejet, holnap tojásnap van. El kell osztani. Most is osztod. Annyiszor pakoltál zsákokat, még nem tudod, hogy így buknak át, mint a zsákok a válladon a határt elhagyó keleti tankok. Más lesz, ha már nem lesznek itt, mondom innen. Míg el nem érjük azt a pontot, a város belső részeit, ahol látom, hogy létezni kezd egy nagyobb világ, várok. Egyszerre kell lépnünk, hogy megmutassuk metsző éveink minden rétegét. A bogár hátú örökké ott fog állni. A sarkon visszanézve pontjai egyre jobban ránk hasonlítanak, mint a csúszamlás a hegynél. Ami miatt az időre, a kis tóra az autótetőn és a lábainkra, meg a nyomgerincében álló vízre sem haragszom. Nem tudok. Áprilisban azóta nem esett hó, és te sosem hazudtál nekem.
A következő ajánlásban egy igen helyzetbe vágó tartalommal rendelkező regény kerül bemutatásra. Ez nem más, mint Albert Camus, Nobel-díjas francia író és filozófus alkotása, az 1947-ben megalkotott A Pesti című regény.
Albert Camus A Pesti című könyvéről fogok beszélni. Mint mindig, most is sokkal inkább a könyv és a jelenlegi helyzet kapcsolatára fogok koncentrálni, nem annyira a cselekmény ismertetésére. Ennek ellenére persze most is kitérek egy-két mondatban a cselekményre, csak hogy a továbbiak azok számára is érthetők legyenek, akik esetleg nem olvasták ezt a regényt. Ahogy a címe is mutatja, egy fiktív pestis járványt követhetünk végig. Az eseményeket egy orvos, Rio naplóján keresztül ismerhetjük meg. Ő egyébként Camus egyik esszéjének, Sisyphus mítoszának irodalmi megtestesülése, aki nem hajlandó tudomásul venni a vereséget, újra és újra lázad a könyörtelen sorssal szemben, és az emberi lét értelmét a küzdelemben keresi, egy bármennyire reménytelen is, az ember győzelmét képviselheti a vak végzettel szemben. És itt el is jutottunk ahhoz a témához, amiről a regény kapcsán beszélni szeretnék, a küzdelemhez. Sok pestis és sok háború volt a világon, de pestis és háború mindig készületlenül éri az embert, mondta Camus. Ebben azt gondolom, hogy teljesen igaza volt, a legrosszabbakra valahogy képtelenek vagyunk felkészülni, küzdeni azonban ilyenkor tudunk a legjobban. Természetesen ezekben a küzdelmekben rendre alul maradunk, mégis ahogyan dacolunk a világgal, a háborúval, a különböző betegségekkel, olyan erőforrásokra bukkanhatunk magunkban, amiknek eddig a létezéséről sem tudtunk. Ilyenkor az emberi természetnek egy olyan oldala kerül felszínre, amit eddig nem ismertünk. Megtapasztaljuk, mennyire borzalmas és képtelen körülményeket is el tudunk viselni a túlélés érdekében. Persze tudom, hogy ez most nem nyújt vigaszt, de később, amikor elmúlnak a nehéz idők, rengeteg erőt adhat az, hogy tudjuk, sokkal többet is képesek vagyunk elviselni és túlélni, mint azt gondoltuk volna. Néha szüksége van az embernek arra, hogy ezt megtapasztalja, különben idővel a legkisebb, legegyszerűbb feladatoktól is feszült lesz és szorongani kezd. Van tehát pozitív hozadéka is egy ilyen szörnyű helyzetnek, mint amilyen egy háború vagy egy járvány, bármennyire is készületlenül ér az minket. Egy háború vagy egy járvány mindig olyan tapasztalatokat nyújt, amik örökké aktuálisak lesznek. Többek között ezért van az, hogy az ilyen regények, mint a Pest is, mindig aktuálisak maradnak, nem csak nehéz időkben. Ebben persze nagy szerepet játszik az is, hogy a szépirodalmi regényekben olyan magatartásformákat, az emberi természet olyan alapvető jellemzőit mutatják be, amelyek kortól és kultúrától függetlenül mindig ugyanolyanok maradnak. Camus könyve minden esetre a mai napig roppant aktuális, most a járvány miatt különösen, de kevésbé nehéz időkben is megéri elolvasni.
Következzen egy igaz történeten alapuló humoros novella a saját tollamból. A művet a koronavírus okozta karantén egy groteszk életképe ihlette, amely igen komikus helyzetet és egy maradandó emléket szült az itthoni mindennapokba. Az alkotás címe Gomolygó karantén. Gomolygó karantén. A fények kialudtak. Hatalmas füst. Égett pirítószag. Történt a koronavírus karanténjának második hetében. Elmentem boltba. Vettem kenyeret, sajtot, vajat és egyéb alapvető élelmiszereket, amikre anyám megkért. Már harmadik hetemet töltöm el itthon, Veszprémben. Távol a barátaimtól, a fővárostól, a pezsgő-budapesti mindennapoktól. Itthon lassan zajlik az élet. A panelek közt átszűrődő napfény megcsillantja a szomszédházban cigarettázó idős hölgy flitteres blúzát, aki megvető pillantással tekint rám. Még egy hatalmasat szív cigarettájába, kiereszti bagójának maró füstjét, melyet a tavaszi fuvallat ablakom alá sodor. Ismerős az illat. Ó, mennyit is szagoltam ezt a bölcsészbánatot elhesegető illatot még néhány héttel ezelőtt. Játszom el a gondolattal elmerengve. Ma kedv van. Ilyenkor reggel mindig órám van. Igen. Órám olyan személyekkel, akik épp az ország másik végéből nosztalgiáznak eddigi életükről, és épp oly epekedéssel várják a jelenlegi helyzet végét, mint én magam. Ilyenkor óra előtt mindig főzök magamnak egy jó kávét, jó sok tejjel és cukorral, hogy az jól megdobja vércukromat, nehogy visszadőjek ágyam puha karjaiba. Ilyenkor általában mindennaposak a kis körútjaim a lakásban. Egyesével figyelmeztetek mindenkit, hogy lehetőség szerint ne üvöltessék a depes módot, ne kiabáljanak a haverokkal a gépen játék közben, és ne porszívózzanak az ajtóm előtt. Ha mindez megvan, köntösömben, félkáván, a cukros lötyömmel bevonulok a szobámba, benyomom a gépem, és rákészülök a lelki sorvadásra. Mikrofon be, kamera be. Pizsi le, ruha fel, a fejem is rendben. Oké, mehet a menet, motyorogtam. Majd zökkenőmentesen elkezdődött a kurzus. Ez is egy átlagos szürke kis előadás lesz, amin vagy elalszom, vagy rajzolgatok végig, gondoltam én. Nagyjából fél órája mehetett az okosítás, amikor a szobám falain kívül zajra lettem figyelmes. Az öcsém felébredt. Kitörve szobájából a konyha felé vette az útját. A pirítós a kedvence, így szokásához hülyen, annak ma is az enyhén megégett változatát választotta reggelinek. A kenyér betéve, a feltét előkészítve. Mindenek tudatában nagy, büszkén, komótos léptekkel visszabaktatott szobájába, ezzel egy kisebb földrengést okozva a tömbházban. Újra csend áramlott a szobában, egyedül az oktatóm robotikus hangja terjengett disszonáns csilingeléssel a levegőben. Épp elbóbiskoltam, amikor testvérem eszeveszett rohanással igyekezett a konyha felé. Anya, gyere gyorsan, tűz van, üvöltötte kétségbe esetten, ugyanis önszeretett kenyérpirítója lángokat hányt a konyha közepén. Az előadásom helyszínét elhagyva a következő kép tárult elém. A fények kialudtak. Hatalmas füst, égett pirítószag, egy kenyérpirító, amely tűzcsóvákat lövel magából, egy jajveszékelő tini fiú és egy lángokkal küzdő édesanyja. Ha valamire, akkor erre a groteszk képre biztosan nem számítottam. Az öcsém és anyám a konyhában gőzerővel oltották a tüzet, míg apámnak a szobájából kilépve egyetlen hozzászólása volt a helyzethez. A kurva életbe! Hát én a büdös életben nem veszek nektek többet kenyérpirítót. Ezzel a lendülettel becsapt a szobájuk ajtaját, és a foteljébe besüppedve nézte tovább a kosárlabda meccset. A család többi tagja megfékezte a tűzvészt, de a terjengő füstszag még hetekig áthatotta a lakás minden egyes zugát. A szag ellen anyám óceán illatú sprét vett, amit a mai napig nem értek miért óceán szagú, de ez most mellékes, amelyel szerencsére az odakozmált kenyér és füstszag helyett a lakás egy 30 éve lázdohányos öregasszony szagát vette fel. Be kell valljam, ha minden órám ilyen eseménydús lenne, nagy valószínűséggel részt is vennék rajtuk. Igaz történet alapján. Végezetül az utolsó irodalmi könyvajánlóban Dóri Gabriel García Márquez irodalmi Nobel-díjas kolumbiai születésű író egyik leghíresebb művét, a Szerelem a kolera idején mutatja be.
Ez a regény az előzőekhez képest egy kicsit kevésbé kapcsolódik szorosan a járványokhoz, de cserébe, vagy inkább épp ezért, egy egészen új nézőpontot mutat be. Természetesen én most is azokat a pontokat fogom kiemelni, amelyeken a regény valamelyest kapcsolódik a jelenlegi helyzetünkhöz, de Márquez a regényeiben sokkal könnyebben veszi az életet, és így a járványt is, mint az előző hetekben sorra kerülő írók, így most maga a könyvajánló is könnyedebb lesz. Maga a könyv tulajdonképpen egy szerelmi történetről szól, Florentino még fiatal korában beleszeret Ferminába, aki azonban váratlanul nem hozzá, hanem Urbino doktorhoz, egy megbecsült orvoshoz megy feleségül. Fermina leél egy életet az orvos mellett, amikor megözvegyül, akkor azonban Florentino újra elkezd udvarolni neki, ezúttal sikeresen. A Szerelem a kolera idején tehát, ahogy ez a címből is kiderül, alapvetően a szerelemről szól, a járvány csak úgy mellékesen megemlítve jelenik meg a műben, számunkra azonban most mégis ez lesz az érdekesebb. Márquez egy ponton a szerelmet és annak nehézségeit a kolera járványhoz hasonlítja. A szerelmi szenvedélyt egy betegséghez hasonlítani már önmagában nagyon szokatlan, de persze annál izgalmasabb és érdekesebb. Most a járványhelyzet közepén azonban ez számomra valahogy egy új jelentésréteggel gazdagodott. Az jutott most erről így hirtelen eszembe, hogy rengeteg nehézséget éltünk már mindnyájan, sok esetben rosszabbakat is, mint amilyen ez a járvány. Az élet azonban ilyenkor sem áll meg, sőt, ilyenkor zajlik csak igazán. Attól tehát, hogy most teljesen másképp kell élnünk az életünket, mint eddig, még nem kell megijedni. Az életünk nem állt meg, csak megváltozott. Márquez egyébként végig azt sugallja, hogy mindent el kell fogadni, ami az élethez tartozik, még akkor is, ha egy kicsit kellemetlen. A műben ez legtöbbször az öregedés kapcsán merült fel, de szerintem most érdemes ezen elgondolkozni a járvány kapcsán is. Ez a járvány mindnyájunknak rengeteg kellemetlenséget okozott, és bár vannak dolgok, amikre van rá hatásunk, amik ellen tehetünk, ezen kellemetlenségek nagy része nem ilyen. A tehetetlenséget pedig igen nehéz elfogadni és feldolgozni, nem is tudok ebben mindenki számára elfogadható és hasznos tanácsot adni. Éppen ezért én ezektől a tanácsoktól egyébként most tartózkodnék is, inkább csak annyit szeretnék javasolni, hogy gondolkodjunk ezen, beszélgessünk erről, mert ezek már önmagukban is sokat segítenek. Az életünk azonban valóban nagyon megváltozott, így nem árt, ha megpróbálunk viszonylag türelmesek lenni magunkkal a helyzet elfogadása és feldolgozása terén.
A műsor 2020. május 8-án készült 18. epizódjának elkészüléséhez hozzájárultak Szabados Attila és Gombás Dóra. A műsort szerkesztette Rejtmez Kornél. Köszönjük szépen a figyelmet!